Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajnában most egy egész generáció lesz a véres háború áldozata, mi azonban látni akarjuk felnőni a gyerekeinket és unokáinkat, ezért állunk ki a béke mellett, ehhez kérjük a magyarok támogatását június 9-én, jelentette ki Orbán Viktor. Zalaegerszegen folytatódott a miniszterelnök országjárása az európai parlamenti választási kampányban, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A Fidesz elnöke megbeszélést folytatott Balázs Zoltán polgármesterrel, majd választópolgárokkal találkozott. Az ukrán hadsereg egyre nehezebben tudja tartani a kialakult pozícióit, Kárpátalján is megkezdődött a kényszersorozás, hangzott el a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország továbbra sem ad ki senkit. Gulyás Gergely szerint az európai választások tétje, hogy milyen erősek lesznek a háborúpárti erők, vagy éppen a békért kiállók. Magyarországot a külső határvédelem fenntartása miatt megbüntethetik, és könnyen lehet, hogy napi 6 millió forintot kell majd fizetni, hívta fel a figyelmet a tárcavezető. Hozzátette, ugyanaz ítélet már megszületett, de csak 4 nappal az EP választás után jelentik majd be Brüsszelben. A kormány szóvivő az elmúlt 2 hétben átadott beruházásokról beszélt. Ezek között a legnagyobb, hogy már működik a MOL új tiszaújvárosi poliol üzeme. Vitályos Eszter felsorolta, 2 milliárd 700 millió forintos összegben újultak meg utak, sport- és szabadidőközpontot adtak át Mékúton, és új, a jeges világot bemutató attrakció készült el a nyíregyházi állatkertben. Felhívta a figyelmet arra is, hogy már elérhető az a weboldal, amely közérthető módon mutatja be a digitális állampolgárságot. Magyarország és Svájc is nagy jelentőséget tulajdonít a kétoldalú együttműködésnek, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter, amikor svájci kollégáját fogadta. Közös pont a két állam között a szuverenitás védelme, a béke melletti kiállás és az illegális migrációval szembeni fellépés, mondta Szijjártó Péter. Április végéig az államháztartás központi arrendszere 2597,5 milliárd forintos hiánnyal zárt. Részletes tájékoztatójában a pénzügyminisztérium felhívta a figyelmet arra, hogy a gazdaság az első negyedévben visszatért a növekedési pályára. Idén márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 658.400, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 452.700 forint volt, közölte a Központi Statisztika Hivatal. A bruttó átlagkereset 13,9, a nettó 13,7, a reálkereset pedig 9,9%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó kereset medián értéke 510.000, a nettóé 354.500 forintot ért el, 15,7, illetve 15,9%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit. Soha nem látott magasságba emelkedtek az átlagbérek, reagált az adatokra Comba Sándor. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár kiemelte, a Gyurcsány korszakhoz képest a kormány nem csak 1 millióval növelte a foglalkoztatottak számát, hanem azt is elérte, hogy egy átlagos dolgozó már több mint 3-szor akkora fizetést vihet haza, mint 2010-ben. Kevesebb mint 4 millió európai gyermek születik évente, egyötödük Európán kívüli édesanyától, a családi kapcsolatok visszaszorulnak, évek óta csökken a házasságkötések száma, ami egyébként Magyarországon a legmagasabb, ismertette a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért elnöke. Fűrész Tünde az általuk szervezett Demográfia és versenyképesség az Európai Unióban című konferencián beszélt. Ugyanitt Hornung Ágnes családügyi államtitkár azt mondta, a két fogalom összekapcsolódik, egy nemzet lélekszáma az adott ország gazdasági súlyát is meghatározza. A magyarság szülőföldön történő megmaradása összetett folyamat, szükség van benne az erős anyaországra, amely rendületlenül áll ki a külhoni nemzetrészek mellett. Erről beszélt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Szatmárnémetiben a Hám János római katolikus bölcsöde és óvoda ünnepélyes átadásán. A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye tulajdonában lévő, korábban kórházként is funkcionáló, lelakott épületben több mint 1 milliárd 400 millió forintból alakítottak ki 2400 négyzetméter alapterületű óvodát és bölcsödét, a beruházást a magyar kormány mintegy 1 milliárd 270 millió forinttal támogatta. Végül az időjárásról. Holnap is erőteljes lesz a gomoly felhőképződés, többfelé várható zápor, zivatar, sokfelé a szél is felélénkül. A hőmérséklet pénteken hajnalban 12-14, napközben aztán 21-23 fok körül alakul, ami jó hír, hogy a labilis légkör a hétvégére valamelyest megnyugszik, híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szentéletű emberek.
Boldog Apor Vilmos, győri püspök, vértanú. Apor Vilmos 1892. február 29-én ősi székely nemesi család gyermekeként Segesváron látta meg a napvilágot. Édesapja Háromszék vármegye főjegyzője volt. Altorja volt családjuk székhelye. A család birtokában volt a közeli Bálványosvár, amely a tatárjáráskor sok székelynek nyújtott menedéket. Az apor családok a protestantizmus erdélyi elterjedése idején is hűségesek maradtak a katolikus egyházhoz. Így ő is vallásos katolikus családban nőtt fel. Már 5-6 éves korában minisztrált. Középiskolai tanulmányait a jezsuiták iskoláiban, egyetemi tanulmányait az Innsbrucki Egyetem hittudományi karán végezte, ahol azután teológiai doktorátust is szerzett. Pappá szentelése után Gyulán rövid ideig káplán, 1917 őszétől pedig a nagyváradi teológia prefektusa és dogmatika tanára. 1918 augusztusától Gyulaváros plébánosaként működött. Papi tevékenységét 13. Leó pápa Rerum Novarum szociális enciklikája határozta meg. 1919-ben a kommunista hatalom átvétel után a megyei direktórium betiltotta az iskolai hitoktatást. Apor plébános és a hívek erélyes föllépésére a kommunista vezetők a hitoktatást mégis engedélyezni kényszerültek. Ő volt a gyulai földmunkás szövetkezeti mozgalom elindítója, lelkes támogatója. Apor Vilmos a szövetkezet, a földmunkások mostoha helyzetén kívánt segíteni. Főszervezője volt Gyulán 1924-ben tartott harmadik alföldi katolikus nagygyűlésnek. Ezen az egyházi vezetők is felszólaltak, köztük a pápai nuncius és Prohászka Ottokár püspök is. Nem szűntek meg hangsúlyozni a hitnek és a munkának szoros összetartozását. Lelkes támogatója a Kerkai Jenő által alapított kalotnak, a fiatalság valláserkölcsi nevelésének, és így tovább. 1941-ben 12. Pius pápa, Báró Apor Vilmost, a szegények plébánosát, a győri egyházmegye püspökévé nevezte ki. Pártfogolta a győri egyetemistákat, támogatta a kalot munkáját. Népfőiskolákat szervezett, s mindent megtett a magyar mezőgazdaság föllendítéséért. Anyagi segítséget is nyújtott. Személyes kapcsolatban volt a munkásokkal és az ipartelepek dolgozóival. Gyárakat, bányákat látogatott. Legényegyletet alapított, amelynek a tagjait segédek és inasok sorából toborozták. 1943. áprilisától a kétkamarás magyar parlament felsőházának tagjává is választották. A híveivel, fiataljaival mindent megtett az akkori liberális és marxista eszmék letöréséért, amelyek a magyar nép lelki életét és nemzeti hagyományait nagyban veszélyeztették. hangsúlyozta és mindent megtett, hogy a kormányzó szakítson Hitlerrel, és Magyarország lépjen ki a II. Világháborúból. 1944-ben a győri nagy légitámadások után a helyszínen vigasztalta a sebesülteket. Közülük sokakat a Püspökvárban vagy más menedékhelyeken helyezett el. Védelmébe vette a zsidókat, elítélte a zsidókat, támadókat. A győri gestapó útján üzente Hitlernek: az isteni törvények a Führert is kötelezik. Eljön az idő, amikor a világ és Isten ítélőszék előtt felelnie kell tetteiért. Gyűjtést rendezett a zsidókért, és a plébániák papjait utasította, hogy az átvonuló deportáltakat segítsék. A győri püspökvár és a püspökség épülete is megteltek nem zsidó és zsidó üldözöttekkel, akárcsak Erdélyben Mártonáron, ő is életét és szabadságát kockáztatta értük. 1945. március 30-án Apor Vilmos püspök sorsa is beteljesedett. Győrt a szovjet csapatok foglalták el. Betörtek a püspökvárba is. A püspök saját pincéjében bújtatta el az asszonyokat és lányokat, s maga állt a pinceajtó elé, hogy tisztaságukat megvédhesse az erkölcstelen és primitív orosz katonasággal szemben. Nagypénteken délután 5 óra tájban ezért belelőttek. Megmenteni már nem lehetett. Húsvét vasárnap este sorsa válságosra fordult, és húsvét hétfőn hajnalban nemes lelkét visszaadta teremtőjének. Mindszenti Bíboros írja róla naplójában: a jó pásztor életét adja juhaiért. Halála előtt megbocsátott gyilkosainak, és megköszönte Istennek, hogy elfogadta áldozatát, és felajánlotta azt az édes magyar hazáért és az egész világért. 1945. április 2-án halt meg. II. János Pál pápa 1997. november 9-én boldoggá avatta. Kérjük, boldog Apor Vilmos, vértanút, hogy a mai nehéz időkben is legyen közben járója annak a magyar népnek, amelyért fölajánlotta életáldozatát, amint ő mondotta, édes magyar hazánkért és az egész világért.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
D. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését az engesztelésről. Grunda János műsorát hallják.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! A mai lélekszavában az engesztelés lelkületéről szeretnék egy kicsit elmélkedni, gondolkodni együtt a kedves hallgatókkal. Egy érdekes témakör, ami már régóta foglalkoztat, és szerettem volna beszélni róla, de hát én is csak kerülgetem, mint macska a forró kását, mert nem találok rajta elég fogást, nem tudom átfogni, befogni az értelmemmel, és hát tudomásul kell venni, hogy ez is valamilyen szinten titok maga az engesztelés, és teljesen fölfogni az ember nem tudja, mint ahogy azt sem tudjuk teljesen befogni értelmünkkel, átfogni értelmünkkel, hogy Jézus Krisztus az Isten fia a kereszten áldozatul adta önmagát, értünk bűnösökért, bűneink jóvátételéért, engesztelő áldozatul adta magát. Nézzük meg, mit ír a katolikus lexikon az engesztelésről. Az engesztelés sértés jóvátétele, vagy az erre irányuló szándék kinyilvánítása. Alapja az igazságosság erénye. Az engesztelés általában a bocsánatkérést követi és mélyíti el. Megnyilvánulhat szóban is, de kifejezőbb a cselekedetekben, szolgálatokban, ajándékokban nyújtott engesztelés. Az ember bűneiért Krisztus keresztáldozata nyújtott engesztelést az atyának. Ez az engesztelés az egyes embernek csak akkor válik megigazulására, ha bűnbocsánattal maga is törekszik az engesztelésre. Az engesztelő lélek Krisztus példáját követi. Imádságaink, vezekléseink, szentmiséink fölajánlhatók engesztelésül önmagunkért és másokért. Az egészséges, tartós emberi kapcsolatok elengedhetetlen föltétele a hibáját nagylelkűen beismerő és azt készségesen jóvá tenni igyekvő lélek. Az engesztelő lelkiséggel kapcsolatban hagy meséljem el azt a budapesti kalandomat, élményemet vagy tapasztalatomat, nem is tudom, hogy mondjam, amit húsvét nyolcadában élhettem át. Elmentem Budapestre, és arra hívott a lélek, hogy elmenjek a Szent Anna réti engesztelő kápolnába, és ott egy misét mutassak be. Az engesztelő kápolnáról bizonyára többen hallottak már a kedves hallgatók közül. Az Esztergom budapesti főegyházmegye és a hegyvidéki önkormányzat együttműködésével az egyházmegye beruházásában a Normafához közeli Szent Anna réten elkészült a boldogságos Szűz Mária, világ győzelmes királynéja engesztelő kápolna. A szeplőtelen fogantatás ünnepén december 8-án délelőtt Erdő Péter bíboros prímás által celebrált mise keretében került sor az erdei kegyhely megáldására. Most egy kicsit, hogy jobban közelebb kerüljünk ehhez a kápolnához és magához az engesztelő lelkülethez, hagy idézzek egy részletet Erdő Péter bíboros prímás által elmondott homíliából. Hosszú évtizedek óta sokan járnak ide a Szent Anna rétre, imádkozni, engesztelni. Az engesztelés mozgalmának a fatimai jelenések adta különös lendületet több mint 100 évvel ezelőtt. A második világháború idején sokan ráéreztek arra, hogy a gyilkos háborúkban a gonoszság titka működik. Ezért a saját megtérésünknek és a bűnökért engesztelő imádságnak különös jelentősége van egyén és közösség békéje és megmenekülése szempontjából. Sokan gondoltak arra, hogy ezen a helyen kell engesztelő kápolnát létesíteni, ahol a boldogságos Szűz Máriának, a magyarok nagyasszonyának, a világ győzelmes királynéjának közbenjárását kell kérni, hogy vége legyen a háborúknak, hazánk és nemzetünk megmeneküljön a pusztulástól. Több mint két emberöltő telt el, de nem szűnt meg az imádság. Ez már maga is különös felszólítás és kegyelem lehet. Bátorítás arra, hogy tegyünk valamit egy régi álom megvalósulásáért. Mivel a terület nem volt, és ma sem az egyház tulajdona, széles körű együttműködésre volt szükség, hogy itt, a szerény méretekben is, de művészi igénnyel építkezés indulhasson. A mostani kápolna szentelés nem jelenti semmiféle magán kinyilatkoztatás egyházi jóváhagyását, de imádság és esedezés azért, hogy ez a hely különleges kegyelmek forrása legyen a magyar nép számára. Akik idejönnek, részesüljenek sok áldásban, kapjanak olyan kegyelmeket, amelyekről emberi fantáziával még csak nem is álmodhatunk. Folytatódjék másként, boldogabban, szentebbül az életük. Legyenek áldottak azok, akik imájukkal, munkájukkal, adományukkal hozzájárultak, hogy ez a szentély felépüljön. Ne engedjünk a fanyalgás kísértésének. Megépült ez a kápolna akkor és úgy, amikor és ahogyan lehetett. Benne rejlik a jelképes erő. Ha őszinte szívvel imádkozunk benne és körülötte, bízhatunk Isten megbocsájtó és oltalmazó szeretetében. Mostani sorsunk drámai nehézségei, az Európát pusztító és a Szentföldön fellángoló háború fordítsa Istenhez a tekintetünket. Kérjük az ő irgalmát népünk és az egész emberiség számára. Boldogságos Szűz Mária, magyarok nagyasszonya, béke királynéja, világ győzelmes királynéja, könyörög érettünk. Amen. Homíliából való részlet vége. Tehát húsvét utáni napokban, húsvét nyolcadában sikerült eljutnom ebbe a kápolnába, és elmondhattam ott Isten nagyobb dicsőségére és az emberek javára egy szentmisét. A helyi plébános atyát fölhívtam, István atyát, hogy tudná segíteni nekem kinyitni a kápolnát, hogy lehetséges-e itt egy misét elmondani, és hát rendkívül készséges volt, az volt a terve, hogy leutazik vidékre a szülőfalujába, de megváltoztatta a szándékát, és miattam, hogy nekem segítsen, hogy tudjak ott misézni a Szent Anna kápolnában, itthon maradt, köszönet érte ezúton is. És néhányan elmentünk barátaimmal, előkészültök a szentmisére, az atya is eljött velünk, és csodák csodája, mikor elkezdtem a szentmisét, megtelt a kápolna. Percek alatt szinte a semmiből, úgyhogy nem volt meghirdetve a szentmise, tele lett a kápolna. Istennek legyen dicsőség érte. Szentmise pontosan délben ért véget, elénekeltük a mennynek királyné asszonyát, együtt mindannyian, és elindultunk hazafelé. És miközben mentünk az úton, én reverendában, fekete reverendában mentem, sántikáltam. Ez a sántikálás is fontos része ennek az egész történetnek. Virágvasárnap történt egy kis baleset, és azóta a térdem fájdogál. Tehát sántikálva mentünk fölfele ott a normafánál, az atya és még kette-hárman, miközben szembe jött velünk egy hölgy, futóruhában futott, odaért hozzánk, lelassított, és egészen pontosan ezeket a szavakat mondta, megdöbbenve. Te jó ég, farsang van, jelmezbában vagyok, és futott tovább. Ő is megdöbbent, az ő megdöbbenésének valószínűleg más volt az oka, de mi is megdöbbentünk a kijelentésem, hogy a reverenda ezt a gondolatot, ezt a mondatot hozta ki belőle, és nem éreztem rossz indulatot vagy gúnyt, egyszerűen csak nem értette azt, hogy hogy kerül ide egy olyan ember, aki reverendában van. Nem tudott mit kezdeni a reverendával, nem tudott mit kezdeni a pappal. És milyen érdekes ez a mondat, amit mondott, te jó ég. Még éppen csak azt nem mondta, hogy te jó Isten. Farsang van, jelmez, bár egy pap itt van, reverendában. Hát milyen elgondolkodtatott minket ez a kis jelenet, de mentünk tovább. És egyáltalán nem botránkoztunk meg szerintem egyikünk sem. Nem is azért akartam elmondani ezt a történetet, mert azt szeretném, hogy megbotránkozzunk, hanem majd később elmondom, hogy mire világosított meg az Úr ezzel kapcsolatban, meg a következő eseményekkel kapcsolatban is. Mert ez csak kezdete volt, ez a futó hölgyel való találkozás, és az ő mondatával való szembesülés a további eseményeknek. Délután elmentünk egy nagy bevásárlóközpontba, egy hipermarketbe, ahol már rég voltam, és mikor beléptünk, megdöbbenve láttam azokat a démoni jelképeket, amik fogadtak az ördögfejtől kezdve a más démoni sátáni jeleken át, amivel szinte mindenhol találkoztam ott a hipermarketben, és kifele jövet pedig egy óriási, talán két ember magasságú, legóból összeállított, koronfekete és tűzpiros figura, démoni, ördögi figura, ami mellett éppen nem játszottak a gyerekek, mert nem voltak ott, de el tudom képzelni, hogy milyen önfeledten játszhatnak itt, ennél a tényleg szörnyűséges figuránál. Csak kapkodtam a fejem, és ami még különleges volt, és megint csak az Úr mutatta meg, hogy miközben reverendában járkáltam a hipermarketben, illetve járkáltunk, és találkoztunk emberekkel, 99%-a, de inkább a 90%-a, amikor meglátott és rám nézett, illetve hát a reverendára nézett, lesütötte a szemét. És ez nekem újdonság. Különösen így faluról jövet, mert itt nem tapasztalom ezt, hogyha valaki meglát, akkor lesütni a szemét, vagy nem tudna mit kezdeni ezzel a látvánnyal. Ott viszont ez volt a legjellemzőbb. És ha én visszaemlékszem, hogy évekkel ezelőtt, amikor Budapesten jártam, és ugyanígy reverendában jártam az utcákat, akkor még nem tapasztaltam ilyen fokon ezt a reakciót. Valami olyan érzésem volt, minthogyha valóban nem tudnának az emberek mit kezdeni ezzel a képpel, egy pappal, egy hipermarketben, és érdekes, az ördögi figurákkal, meg a ördögi jelképekkel tudnak mit kezdeni, és olyan biztonsággal és természetesen mozognak már ezek között, hogy szinte észre se veszik. De a reverendát észreveszik, és nehezen kezelik. Ugye ez csak azt tudja, hogy reagálnak az emberek a reverendába, aki reverendában megy, és ránéz az emberekre. Nehéz megmagyarázni, és én is csak keresem a szavakat, és egyáltalán nem ítélkezni szeretnék, és nem is tudom azt, hogy miért sütik le az emberek a szemüket, hogy miért néznek el, hogy észre se vegyék, nem tudom, de tény az, hogy nem nagyon illettem bele a képbe, és sokaknak megzavartam a vélt hamis biztonságát. Úgy kizökkenti az embereket az élet ritmusukból, vagy ebből a hamis biztonságból, ki billenti az Isten egy-egy reverendás pap látványával. Mert a reverendába öltözött pap, vagy a habitusban megjelenő szerzetes, mind-mind-mind jel, Istennek a jelei. Mint hogy az ördögnek is vannak jelei, mint ahogy elmeséltem, és nagyon sok van belőlük, így mi is jelek vagyunk, és milyen jó lenne, hogyha, mint régen, mondjuk az 50-es évek előtt, sok szerzetes és papi ruhában járkáló embert látnának a járókelők.
Mai műsorunkban megismételtük Magsó Péter atyának, a Tarnareleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését az engesztelés lelkületéről. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. április 29-én elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel a 9. és 10. parancsolatról elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a miskolci stúdióból, a Diósgyőri Egyházközség rádiós csapatával. Ahogy ígértük a legutóbbi alkalommal, befejezzük ezt a kis katekézis sorozatot, ezt a kis hittan sorozatot, amelyet a 10 parancsolatról tartottunk, és most ebben a mai műsorban zárásként egybevonnánk az utolsó 2 parancsolatot, fele barátot, házastársát ne kívánd, azért, mert ez nem szorul különösebb magyarázatra, kifejtésre, illetve a mások tulajdonát ne kívánd, ugye a bibliai idézetünkben, amit a Szentírásból olvastunk föl, 10 parancsolat idézet, abban ugye részletesen, hogy fele barátodnak az ökrét, szamarát, semmilyen tárgyát ne kívánd gyakorlatilag, de hát ez leegyszerűsíti, és mégis benne van a lényeg, fele barátod, tulajdonát ne kívánd. Ez lenne a mai műsorunknak a témája. Nézzük rögtön az elejétől. Hogyha a 10 parancsolaton gondolkodunk, akkor mindig eszünkbe jut valami egy-egy adott parancsnál, mindig beugrik valami, hogy én személyesen hogyan értelmezem ezt a parancsot, vagy számomra mit jelent ez a parancs. Beszélgető társaimhoz fordulok, körbenézek, nem merek senkit most így hirtelen felszólítani, de megkérdezem, hogy esetleg, hogyha nektek eszetekbe jut, hogy halljátok ezt a parancsot, akkor mi jut eszetekbe? Ugye a fele barátot, házastársát ne kívánt, és a mások tulajdonát ne kívánt parancsolat, 9. és a 10. parancsolatról. Mi az, ami elsőként mondjuk beugrik, amikor ezt a parancsot most így elmondom? Milyen gondolat, vagy milyen kép az, ami úgy elsőként szembe ötlik úgy veletek?
Leginkább az, hogy ne legyünk irigyek másnak a tulajdonára, vagy házastársára, vagy akármiért, aminek neki van, nekünk meg nincs, mert az csak bosszúságot szül. Tehát inkább, hogyha lehet, akkor örüljünk vele annak, amilyen van. Szóval az, hogy irigykedünk a másiknak a tulajdonára, az semmiképpen nem előnyös.
Így van, talán ez egy nagyon-nagyon fontos már rögtön az elején megállapítani, hogy a 7 főbűn egyike, ugye ezeknek a parancsoknak az alapja, ez az irigység, ugye ez ott van a 7 főbűnben, amiről majd fogunk beszélni még a következő időszakban majd. Tehát ugye, amikor az ember elkezd valakire irigykedni, akkor ez olyan vágyat szül benne, nem tudom, hogy biztos, hogy találkoztunk már ezzel, vagy saját magunkban, hogyha ez előfordult, vagy a környezetünkben, ez egy olyan érzelmi világot táplál bennünk, ami sem a másik ember irányába nem jó, sem saját magunk felé nem jó. Tehát egy oda-vissza ható negatív életérzést táplál bennünk az irigység, és ugye ebből rögtön következik az a gondolat, hogy soha semmi nem elég. És egyszerűen annyira birtokba veszi ez a bűn, ez az irigység bűn, hogy nem tud soha kiszabadulni ebből az ördögi körből. És nem véletlen, hogy ez a parancsolat zárja a 10 parancsolatot, hiszen azért elég sok minden vesz körül bennünket a világban, főleg most ilyen fogyasztói társadalomban élünk, ugye fejlett társadalomban, ahol napról napra fejlődnek talán a dolgok. Tehát, hogyha csak visszagondolunk arra, hogy 20 évvel ezelőtt kigondolta azt, hogy okostelefon, meg hogy a telefonunkról internetezünk, hát szerintem ez még 20 évvel ezelőtt nagyon távolinak tűnt, esetleg külföldön már biztos, hogy volt ilyen, de manapság, hogyha meg valaki azt mondja, hogy neki nincs okostelefonja, meg már az a furcsa. Tehát annyira változik körülöttünk a világ, hogy egyszerűen nem tudjuk azt a pontot elérni, amikor azt mondjuk, hogy most már jobb nem lesz, vagy fejlettebb nem lesz, és ugye az irigy embernek ez az örökös küzdelme, hogy gyakorlatilag soha nem lesz jó, ami van, hanem mindig jobb kell, meg mindig tökéletesebb kell. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat ugye ehhez a... És akkor halljuk Zsuzsát.
Most visszakanyarodva akkor, amit Marci mondott, az irigység, hogy nekem az jutott eszembe, hogy igazából, ha az ember irigy, lehet, hogy ő rendelkezik olyan, tehát olyan dolognak van a birtokába, ami őt igazából boldoggá tudná tenni, csak pont az, hogy ő mindig arra koncentrál, hogy a másiknak mi van, és hogy azt sajnálja, hogy ő neki az miért nincs, és ezáltal ő saját magát teszi boldogtalanná.
A mai világban amúgy minden médiumból az jön, hogy neked csak úgy lehetsz boldog, hogyha ezt meg ezt tulajdonodban van, vagy ezt megveszed, vagy ezt magadra kened, és attól olyan boldog leszel, hogy...
Ez a fagyasztó társadalom.
Igen, és akkor ugye kell valami, nem tudom, ami ebből kimozdítja az ember, például egy betegség, vagy valami, és akkor jön rá, amikor idézőjelben meg elbizonytalanik abba, hogy most az elveszítheti azt, amit eddig meg is volt neki, és akkor úgymond rákényszerül arra, hogy megnézze, hogy ne csak úgymond a másnak a dolgai körüli dolgokat, vagy azokra figyelje, hanem megnézze, hogy neki mi van, és hogy az milyen értékes, és elveszítheti.
Igen, de ez most itt, hogy ugye megveszi a legújabbat, meg a kencefice, meg amiket itt soroltál, hogy igazából szerintem itt az a legnagyobb gond, hogy az embereknek kreáltak egy ideált. Tehát, hogyha te nem éred el azt a szintet, akkor már nem is vagy jó. És sok ember ezt el is hiszi. Holott nem biztos, hogy attól, sőt, biztos, hogy nem attól lesz valaki értékesebb vagy jó ember, hogy az utolsó divat szerint öltözködik, vagy az utolsó trendi dologot birtokolja. Csak én úgy látom a környezetembe, vagy így, hogyha most az emberek körül így szétnézek, hogy ez számít, hogy mindenből az utolsó a legjobb, mert akkor érek valakit, vagy valamit, tehát akkor vagyok értékes. Ha ez nincs meg, akkor lenéznek, tehát hogy már itt az emberi értékek azok szerintem a legutolsó helyre kerülnek lassan.
Igen, hogyha megnézzük a tévébe ugye a reklámokat is, mindig hoznak egy sztárt, egy híres példaképet, hogy ő is ezt használja, neki is ez van, és ezzel gyakorlatilag inspirálnak, hogy te le vagy maradva. És meg ember, hogy te lemaradtál, neked nincs olyan, és neked ezt minél hamarabb pótolni kell, be kell hozni, menj el a boltba, vedd meg, neked is legyen olyan, és mire az ember megvesz valami újdonságot, arra jön a következő, és már azt látja a tévében, hogy na, hát tegnap vettem meg, de már valakinek ettől is jobban, és akkor nekem meg kell mutatni, hogy én bizony tudok ettől is jobban. Tehát ezért mondom, hogy ez egy ördögi kör gyakorlatilag.
Igen, és akkor most például mint szülő, tehát hogy szülőként meg szerintem óriási felelősség van rajtunk, hogy a gyereket, a gyermekünket hogy neveljük, tehát hogy milyen értékrendet adunk neki át. És hát múltkor olvastam egy gondolatot, nem tudom kinek a gondolata, vagy csak ezt valaki így írta, de nekem nagyon megtetszett, hogy úgy neveljük a gyermekeinket, olyan életre neveljük, hogy az élete végén a mennyországba kerüljön. Tehát, hogy úgy indítsuk el, hogy ő tudja, hogy amit ő majd képviselni fog, vagy ahogy ő fog élni, az az ő mondjuk lelki üdvére szolgál, tehát hogy az jó irányba viszi el, vagy pedig pont a rossz irányba tereli.
Így, mert ez egy nagy felelősség, ugye hát én is ledöbbentem, egyik nap bementem az iskolába, ugye a harmadikosokhoz, és rajzoltunk valamilyen betűket, vágtunk ki egy ilyen iskolai díszítéshez, és akkor megjegyeztem az egyik gyereknél, hogy milyen szépen rajzol vonalzóval, meg milyen ügyesen vágja, és akkor hát ő büszkén mondta, hogy persze Balázs, hogy hát én építészmérnök leszek. És mondom, hát miért döntötted el harmadik osztályban már ilyen korán, hogy te építészmérnök leszel, és azt mondja, hát azért, mert az építészmérnökök nagyon sokat keresnek. És mondom, hát honnan tudod te, hogy az építészmérnökök sokat keresnek? Hát mert anya azt mondta, hogy olyan munkát érdemes választani, ahol sokat fogok keresni, és az építészmérnökök bizony sokat keresnek. Tehát óriási hibákat követünk el. Ugye, tehát nem is gondol bele talán egy szülő, vagy lehet, hogy nem is komolyan mondta, csak úgy tett egy ilyen megjegyzést a gyermeke előtt, vagy épp a gyerek ezt hallotta, de ugye a gyermekben ez lecsapódott, hogy anya mondta, hogy olyan munkát kell keresni, amiben sok pénzt kaphatok, vagy sok pénzt szerezhetek, ugye, és ez egy nagyon-nagyon téves nevelési elv szerintem. Tehát én mondjuk, ha szülő lennék, akkor biztos azt mondanám a gyereknek, hogy olyan munkát keresen, amiben boldog lehetsz. És nem az, hogy olyan munkát keresen, amiben rengeteg pénzed lesz, mert a pénz önmagában nem tesz boldoggá. Ugye, tehát ugye szokták mondani, hogy a pénz nem boldog itt, de jó, ha van. Természetesen ugye az embernek pénzre van szüksége az, hogy ebben a világban tudjon élni, de a boldogságot meg kell értenünk, hogy nem a pénz hozza. Tehát láthatunk olyan szegény embert, aki szerintem sokkal boldogabb, mint az, akinek milliárdjai vannak. Tehát hogy nem biztos, hogy ez a jó elv, hogy mondjuk így biztatjuk a gyerekeket, hogy hát majd, amikor nagy leszel, akkor olyan helyre kell menni, kisfiam, ahol rengeteg pénzt fogsz keresni, mert amit a gyerek ugye gyerekkorában hal, az egy életre megmarad és elkíséri. Tehát ugye ez az óriási felelősség, hogy a gyermek, amit kisgyerek korában kap, az soha az életben nem lehet már kijavítani. Csiszolni lehet, fejlesztgetni lehet, ugye változni lehet, de kijavítani azt, amit bekódoltak a gyerekbe kiskorába, az soha senki nem tudja kitörölni az életéből. Biztos, hogy nekünk is vannak ilyen élményeink, emlékeink, amit egyszerűen nem tudunk kitörölni az életünkben, mert az ott van egy-egy gondolat, egy-egy mondat, ami jó vagy rossz, ugye? Tehát én tisztán emlékszem, nekem is vannak ugye gyerekkoromban ilyen emléke, például a hittanórákról, most nem akarok elfogult lenni, csak azért most hittan legyen. Van más magyar óráról is, van matek óráról is, de hittanóráról is, hogy ott voltunk a templomban, és hogy mit mondott akkor és azon a napon az atya, beépült valahogy. Egyszerűen annyira megfogott, hogy beépült, és viszem magammal, tehát nem felejtem el. Ugyanígy a rossz is. És ez a különleges, és ez a nagyon-nagyon felelősségteljes feladata egy nevelőnek, egy szülőnek, egy nagyszülőnek, akire bárki rá van bízva, hogy vajon mit ültetek el a másik fejébe. Hogy nem mindegy az sem, hogy az Istenről mit táplálunk bele egy gyerekbe, tehát hogy egészséges módon kell, amilyen az Isten kapcsolatom, csak azt tudom továbbadni. Tehát egészséges módon kell a gondolatokat elültetni az emberek fejében, ugye, mert ezt visszük magunkkal egy életen keresztül. Hát ez a mások tulajdonát ne kíván, ugye ez az irítség, ez a fösvénység, az önzőség, a féltékenység, tehát nagyon-nagyon sok bűn kapcsolódik ide, ugye, és hogyha ezeket jóvá hagyom, vagy ezekről nem beszélek a gyerekkel, akkor gyakorlatilag ez egy érintetlen terület lesz, és amikor találkozik ezzel a problémával, akkor felsül. És vagy azt mondja, hogy hát anyám, apám erre nem tanított meg, és nem mondta senki, tehát gyakorlatilag csinálok, amit én akarok, vagy ahogy én gondolom, mert nincs egy értékrendje, vagy pedig azt mondta neki a szülő, hát kisfiam, mindenki így csinálja, akkor csinál te is úgy, és akkor majd hát érvényesülni kell még más életének az árán is, vagy más boldogságának az árán is. És sajnos ez az életvitel, vagy ez a gondolat, ez nagyon-nagyon erős, és újra meg újra felerősödik, tehát ezt látjuk a környezetünkben, hogy erősödik.
Lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen. És tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához irgalomért. Amen, 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 amen. Ó, imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, belsünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához írgalomért. Amen, 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 amen. szívünk együtt éreztem, elménk gondolta egy legyen, fülünk együtt figyeljen, a csendessége, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához irgalomért, amen.
Ti szülőként mit gondoltok arról, vagy hogy fogalmaznátok meg, hogy hogy érdemes elmagyarázni a gyereknek azt, hogy miért nem jó az irigység, miért nem jó az önzőség, miért nem jó a birtoklási vágy? Hogyan lehet szülőként úgy nevelni a gyermeket, hogy ne legyen belőle egy ilyen tróger, irigy, hazug, fösvény?
Hát nehezen.
Nehezen, nem egyszerű, igen, de például mi Boldi esetében, tehát hogy ő az, hogy példát mutatni, ugye? Tehát az, hogy amit lát, azt hamarabb megtanulja. Tehát nem a szavainkból, hanem a cselekedeteinkből szerintem többet tanul a gyerek. Meg ő már azt úgy tapasztalta, vagy tapasztalja, hogy ha adunk, az nagyobb öröm. Tehát, hogy ha adsz, vagy megosztasz, az akkor az egy örömforrás. És ő nála, mi ezt látjuk is, hogy működik. Tehát ő tényleg nagyon szívesen egyke, sajnos, de ugye mondták, hogy ó, mert hogy az egykék általában önzőek, hogy mindent az övék, tehát hogy ők birtokoljanak minden, nem szeretnek osztozkodni, és Boldinál ez pont az ellentéte.
És esetleg vannak olyan jelek például, vagy olyan kérdéseinek, hogy például ő a világban nem ezt látja, hanem azt, hogy esetleg mások csak érdekből adnak másoknak, nem tett már fel ilyen kérdést, hogy...
Nem tett fel még ilyen kérdést, meg ő azon múltkor csodálkoztam rá, hogy úgy valahogy úgy megmagyarázza magának, hogy a rosszat is jóval próbálja, tehát a rosszból is a jót próbálja kiszedni, hogy belenézi a rossz, vagy a rosszba a jót, megpróbálja belemagyarázni, hogy ő nem is biztos, hogy azért csinálta, hanem mert csak ez, és akkor rosszul sült el, vagy most ez elég távoli példa, de így még nem kérdezett rá.
Nem véletlenül mondja Jézus, hogyha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, ugye? Ez a gyermeki lelkület, egy tanúságtétel, hogy a gyermek, akit még nem fertőzött meg gyakorlatilag a világnak a bűne, ezt így nevezi a teológia is, hogy a világ bűne, ugye, ami tőlünk független és zajlik körülöttünk, amíg még őt nem fertőzte meg, mert nem dolgozik benne, nem él úgy benne, mint egy felnőtt, addig teljesen másképp gondolkodik. És annyira érdekes, ha megnézzük a mi életünket is, hogy gyerekkorunkban esetleg teljesen másképp gondolkodhattunk, aztán később nagyon könnyen megváltozhat a gondolkodásmódunk, azért, mert megengedjük, hogy megfertőzzen a világ. Nagyon sokszor beengedjük. Olyan érdekes Böjte Csaba, amikor beszél a 10 parancsolatról, ugye ennél a parancsolatnál azt mondja, hogy az irigység, a fösvénység és ez a kevésség, ami a 10. és a 9. parancsal jár, az, hogy irigy vagyok, a másikra féltékeny vagyok, azt mondja, hogy ez olyan, mint egy madár, ami száll az ember körül, vagy az emberek körül, ott repked, és egyszer csak le akar szállni a te válladra. És azt mondja, hogy nem addig van a probléma, amíg még ezek a madarak körülöttünk repkednek, mert ez önmagában nem baj, mert ezek léteznek, ezek a dolgok. Az a baj, amikor te helyet biztosítasz, hogy lefészkeljen nálad. Tehát ugye a jó példa és a gyermeki lelkület az, hogy igyekszem nem érdekből cselekedni, vagy nem az érdeket látni, hanem a jót meglátni egy adott helyzetben.
Igen, de még az előző gondolathoz csatlakozom szülőként, hogy az én lányom most kezdett el egy-két hónapja serdülni, és nagyon, ugye az osztálytárs is nagyon nyitottak az ilyen szociális médiás platformok felé, mint Instagram, Facebook, stb. És akkor, hogy mi miért nem engedjük neki? És akkor én utána néztem azt, hogy egy tinédzser gyereknek, hogy egy pszichológus vagy valami, ugye neten keresgéltem, és olyan érdekes dolgot találtam, hogy most ha engedem neki, akkor ugye tudjuk, hogy elszabadult, majd a féken nem lehet tartani a dolgokat, és amit oda felteszünk az internetre, az ott is marad. Ha pedig nem engedem, akkor egy olyan frusztráltságot idézhet elő, hogy olyan rossz érzés, hogy ő kimarad valamiből, amiből amúgy nem marad ki, mert igazából nem marad ki, csak mivel, hogy mi nem engedjük neki, ezért ő benne az az érzés, elkezd szorongani, és azt mondták, hogy ez nehéz ezt kezelni, és akkor ezen így egy rengeteget gondolkoztam, hogy most melyik kezembe harapjak, hogy most mi legyen. Mert most is például, csak példát mondok, hogy kis barátnőjével nagyon jól összebarátkozott, és nagyon nagy befolyással van rá. Szóval ő tőle jobban elfogad dolgokat, mint tőlünk, de hát ez így úgy természetes, csak nehéz ezt úgymond úgy kezelni, hogy figyelj már, nem ő 12 évesen nem ő a nagy élettapasztalattal rendelkező gyerek, aki mindent tud, de úgy adja elő. És úgymond ezt úgy megcsinálni, vagy megoldani ezt a problémát szinte nehéz. Mert ugye jól szeretném ezt mutatni, meg mutatjuk azt is neki, ugye, hogy mi a feleségemmel, hogy beszélünk egymással, hogy mennyire tisztelettel, kedvesen, nem durva szavakkal, mi szoktunk veszekedni. És ugye ezt nehéz, hogy ő neki ezt hogy megmondani, hogy figyelj, nem azzal van a baj, amit mondasz, mert értjük mi is azt is, hogy tinédzser, én is voltam tinédzser, és akkor esetleg már megkérdezem tőle, hogy miért mondtad azt, amit mondtál, meg miért úgy mondtad. Ő nem tudja, mindig ez a válasz, szóval nagyon nehéz belőle kihúzni hát ezt. Igen, és úgymond, de ez, hogy én azon van a legtöbb gond, hogy nem tudja, hogy viselkedjen sokszor, inkább ezt szoktam neki mondani, és ebből van írtózatos konfliktus.
De ebből biztos, hogy ő se érzi ilyenkor jól magát, ez biztos vagyok, tehát ahogy mondod, hogy nem tudja, tehát nem szándékosan csinálják.
De ugye az emberek többsége, amikor irigykedik, sem érzi jól magát, tehát ezt azért be kell látnunk, hogy ugye lehet, hogy nekem tetszik a szomszédnak az autója, lehet, hogy tetszik a szomszédnak a kerítése, lehet, hogy tetszik a háza, lehet, hogy tetszik a ruhája, és szeretném, hogyha nekem is ilyen lenne, és meg akarok tenni mindent, mert megmutatom azt, hogy én is tudok ilyet, mert hogyha a Marika a szomszédba tudta, akkor aztán én is, meg mi az, hogy én nem. De az biztos, hogy emellé társul, ugye ez a vágy, ami jön, ez a madár, ami próbál leszállni, és emellé társul azért egy rossz érzés, hogy miért vagyok én ilyen? Vagy, tehát, hogy az emberben mindig ott van, és azért ezt látom, hogy az emberekkel beszélgetünk, hogy hiába van egy vágy mondjuk egy jobbra, vagy egy jóra, de hogyha úgy érzem, hogy igazából erre nincs szükségem, nem is annyira fontos ez nekem, ott van mégis bennem egy rossz érzés, hogy vajon miért vagyok én ilyen? És nagyon sok ember azért elgondolkodik, hogy miért lettem én ilyen, miért vagyok én ilyen, de valahogy nem jut egyről a kettőre. Tehát megmarad valamilyen szinten, és nem tud valahogy ebben tovább lépni. Nem tudom, hogy esetleg úgy a ti környezetetekben mennyire tapasztaljátok ezt, ugye a munkahelyen, vagy úgy általában az embereken, hogy ti hogyan látjátok ezt, hogy mennyire észlelhető a ti környezetetekben ez az irigység, ez a mások utáni féltékenykedés, vágyakozás, mások tulajdona után, vagy mennyire tartják ezt mondjuk a ti környezetetekben, vagy a ti ismerettségi körötökben értéknek egyáltalán, hogy amit Marci mondott, ugye, hogy tudok örülni a másiknak, vagy hogy a másiknak jó. Hogy ez egyáltalán létezik-e még, vagy csak itt milyen vallásos emberek beszélgetünk erről, hogy örüljünk a másik sikerének, és a világban ez már lehet egyáltalán nem is létezik ez a gondolat.
Hát én egy kicsit visszamennék pár évvel az életemben, amikor még Angliába éltem, és egy munkatársam vásárolt egy éves autót, és ugye többen voltunk magyar kollégák, és akkor így sofőrként sokat beszéltünk, és az egyik vagy másik ember úgy összesugtak a hátam mögött, hogy minek vette ez, minek, honnan van, majd fogja fizetni egész életév végéig, vagy mit tudom, nem tudja kifizetni. Én meg mondtam neki, hogy figyelj, ez kellett neked? Igen. Boldog vagy vele? Igen. Akkor én örülök neki, mondom, gratulálok, én is megvettem volna, jól tetted ki. És nem értem azt, hogy miért volt azoknak az embereknek, jó, pedig barátjának tartották ezt a srácot, hogy miért volt jó ez, hogyha nem tudjam azt mondani neki, hogy örüljön, ezért úgymond az irigység beszélt belőle, hogy nem baj azért, hogyha nekem nincs ilyen, akkor legalább ne érezze jól magát. Lehet, hogy ő nem tudta, mert nem szándékosan akarta.
Igen, ez a pusztuljon el a szomszéd kecskéjén.
Igen, hogy egyszerűen ezt akkor nem értettem, és mondtam is neki, tudod mit? Ne foglalkozzál velük. Te élvez, ott van, megvetted, mert szeretett volna az életébe egyszer egy majdnem vadonatúj autót, megtehette, örül neki, mondom, nagyon frankó. Úgyhogy ez érdekes.
Megpróbálták az ő örömét egy Igen. kicsit csorbítani. Gondolom azért mondta, hogy miért nem azt vetted.
Igen, de ez úgymond, amikor még fiatalabb voltam, én is beleestem ebbe a dologba. Most nem tudok konkrét példát mondani, de olyan jó már, hogy én ezen úgymond át tudtam lépni. És azt látom a kislányomon, mert őt tudom most felhozni, hogy még nem ennyire, de hogy van a kis barátnője, akinek a családjának esetleg jobban vagy a szülők máshogy gondolkoznak, hogyha valamit ő kitalál. Persze nincs extrém dolgokba elmenve, vagy irányba elmenve, de mégis az, hogy most ő ide ment, ő azt vette, jaj, akkor menjünk már, mi is nézzük meg, hogy mit vett, stb. És akkor én mondom neki, Dórika, ami neked kell, az megvan, megvesszük, de ő is beleesett ebbe, hogy megvette, mert ő annyira akarta azt a felsőt valamit, mert ő attól érzi magát boldog, és nézi magát a tükörbe, és látszik a boldogság rajta, de másnap már, vagy egy hét múlva ott van bent a szekrénybe, és már a következőkkel, és ezt mondom neki, hogy kislányom, ebbe én is belestem, anya is beleesett, stb. Ez nem jó irány. Nem így kellene gondolkodni. Nézd meg minket, stb. De nehéz, mert nem fogadja olyan könnyedén el tőlünk. Hiába mutatunk példát, most ezt az időt éljük. Úgymond ilyen problémáink vannak.
Marci, a te környezetedben, te hogy látod ezeket a dolgokat?
Hát vannak ismerőseink, akik, hát amikor találkozunk, még régebben is amikor találkoztunk, akkor mindig mondták, hogy hát igen, ennek is most vett egy ilyen autót, egy olyan autót, és akkor látom, hogy úgy beszélnek erről, hogy nekik fáj, hogy ők nem tudják ezeket biztosítani maguknak, és hát ebben az ismerősi környezetben mindenki jó módú, kivéve úgymond így minket, meg őket, hogy tehát igazából nagy különbség van köztünk, meg az ő, nekik az ismerőseik között, akik mindent meg tudnak venni maguknak, és meg is vesznek, és ez nekik fáj, és ezt annyira rossz látni, hogy ilyen dolgok miatt idegesek, hogy a másiknak ez sikerült, neki meg még nem sikerült. Az a baj, hogy szerintem az embereket annyira leköti ez, hogy mit kéne megvennie, hogy valaki legyen, hogy az összes energiáját ebbe erre pazarolja rá, és az igazán fontos dolgokról meg nem jut semmi, se idő, se energia, mert mindenhol ezt látják. Tehát mindenhol ezt látják, hogy ezt meg kell venni, azt meg kell venni, mert akkor leszel valaki. Hát nem tudom, hogy mit lehetne mondani, hogy ez ne érdekelje, mert aki ez már így fészket rakott, ugye, mint az a madár, akkor már nagyon nehéz lemondani ezekről a vágyakról, mert nincs, ami helyébe jöjjön. Tehát itt az a nehéz, hogyha azt annak helyet biztosítottunk, hogy valamire vágyjunk, és azt megpróbáljuk valahogy onnan ki piszkálni, akkor nincs mi a helyére jön, vagy hát nagyon nehéz szerintem visszahozni azt, hogy valami értékes annak a helyére jöjjön, annak az űrnek, amit ki akarnak tölteni.
Igen, nagyon sokszor beszélünk ugye a változásról, hogy meg kell térnünk, meg kell változnunk, és ez pontosan azért nehéz, mert az ember egy ideig eljut ebben a témában, hogy jó, akkor meg akarok változni, meg akarok térni, na de mi lesz annak a helyébe, amit én leteszek, vagy amit én most kitörlök az életemről, ott marad egy csomó üres járat. Hogy mit fogok akkor csinálni, és nagyon sokan azért nem merik az életüket megváltoztatni, mert attól félnek, hogy unatkozni fognak. Sok embernek eltelik 50 év az életéből, és ugyanott tart gyakorlatilag, mint az előtt. Ugye, mert ez a gyermeki lelkület elveszik, hogy ugye mindenben megpróbálom meglátni azt, hogy mi abban az adott helyzetben a jó, ami ezeket kitölti, ezeket az üres járatokat. Ugye? Hát ugye ez a hívő embernek talán egy szerencséje is, hogy ez is megmutatkozik, hogy mennyire az Isten mennyire tökéletes, hogy mennyire megalkotta az embert, hogyha van hite, az kitölti azokat az üres járatokat, amit egy hitetlen embert leköt. És hogyha valaki az örök Istenhez kötődik, akkor kitölti azokat az üres járatokat az életében, amelyeket mondjuk elpazarolna olyan dolgokra, amelyek teljesen lekötik, vagy megkötözik. Hát ugye az időnk az elröpült, tehát gyakorlatilag a műsorunk végéhez értünk, és itt szeretném lezárni a 10 parancsolatról szóló közös gondolkodásunkat. Következő héten is jelentkezünk természetesen új témákkal, továbbra is hívjuk és várjuk a kedves hallgatókat, hogy tartsanak velünk, addig is további kellemes rádiózást kívánunk, köszönöm beszélgető társaimnak az idejüket, az áldozatukat, mindnyájan vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyűri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsor Tankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván!